Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Nagy szeretettel köszöntöm az Országépítő folyóirat podcast műsorának hallgatóit. Én Csóka Balázs építész vagyok, a folyóirat felelős szerkesztője. Budapesten a Műcsarnokban május közepén nyílt meg a harmadik építész nemzeti szalon, amely az elmúlt 5 év kiemelkedő építészeti alkotásait hivatott bemutatni. Mai vendégünk Perényi Tamás ibidíjas építész és munkatársa Perényi Flóra építész, a kiállítás egy szekciójának kurátorai. Köszöntelek benneteket!
Mi is köszöntjük a hallgatókat!
Sziasztok!
A kiállításnak Dénes Eszter főkurátor mellett 3 társkurátora volt, Ferenc Marcell, Gutowski Robert és Perényi Tamás. Milyen munkamegosztás alakult ki köztetek? Kinek mi volt a dolga?
Az Eszter osztotta fel a munkát, és azt kérte tőlünk, hogy mármint hármunktól, hogy mind a hárman egy-egy teremnek viseljük a gondját, ami azt jelentette, hogy egyrészt meg kell terveznünk a teremnek az installációját, másrészt pedig abból a nagyon széles merítésből, amit az Eszter már az ő pályázatához a zsűri elé bemutatott, már az épületek, amiket szeretne a Nemzeti Szalomba a közönség elé tárni, most azokból válasszuk ki azt, amit mi megfelelnek tartunk a kiállításhoz.
A kurátori munka, vagy a kurátori pályázatba is bevont már benneteket? Tehát ez egy közös pályázat volt, vagy aztán a pályázat elnyerése után?
Az Eszter csinálta nagy részét, annyiban bevont, igen, hogy amikor elkészült az ő munkája, akkor megmutatta nekünk, és azt kérte, hogy véleményezzük. De ez azért nem egy közös munka volt, mert Eszter csinálta a munkát, és amikor megnyerte az egészet, akkor hivatalos és fölkért minket társkurátornak.
Értem. Ugye maga a kiállítás az a helyi érték hívószó köré rendeződik, de a ti termeteknek van még egy alcíme, ez pedig a jövő záloga. Mit akar ez, Flóra?
Hát alapvetően azt akarja, hogy a két fő témakör, tehát az oktatás és a lakhatás témaköreiben olyan előremutató, innovatív épületeket mutattunk be, amik a jövő generációjának is példamutatóak lehetnek, példaértékűek lehetnek, mind építészeknek, mind pedig felhasználóknak.
Mind az oktatás, mind a lakhatás azért régóta legalábbis az építészeknek a fókuszában van, tehát ezt legalábbis mi építészek mindenképp így kezeljük. Mit tudtatok kihozni, vagy mit mutatott meg az elmúlt 5 évnek a megépült anyaga, épületállománya?
Nagyon vegyes egyébként, tehát hogy nem lehet erről általánosságban beszélni szerintem, hanem inkább az egyes projektek kapcsán. Amit láttunk például a lakhatási oldalon, hogy szociális épületekből nagyon-nagyon kevés épült, tehát hogy nem is tudtunk olyan szociális épületet beválogatni, ami építészeti nívóval is rendelkezik, és releváns lehet ebben az alkotásban, illetve aztán az egy-egy építőtábornak a képgyűjteménye és a tervei bekerültek, de hogy konkrét lakóépület nem volt olyan, ami ebbe a kategóriába belekerült, ellenben mondjuk olyan épületek, lakóépületek, amik újra felhasznált anyagokból épültek, vagy valamilyen innovatív anyaghasználatot hordoznak magukban, azokból meg volt legalább 4-5, és ezekből a kiemeltek közül is talán 2 vagy 3 ilyen volt.
Az nekem is föltűnt, hogy a lakóépületeknél szinte végig, vagy szinte főleg családi házakat, 90%-ban családi házakat mutattok be a kiállításon is, és a kiállítást kísérő kiadványban is. Akkor ez az oka annak? Tehát van 2-3-5-6 lakásos társasháza a kiállításon, és nekem egy kicsit úgy hiányzott, hogy nagyobb társasházak. Ugye az...
Nekünk is hiányzott. Tényleg nagyon hiányzott, és ez egy nagy ellenmondás, hogy ha ma beszélgetünk a lakásépítésről, akkor egyre többször kerül a szóba, hogy a családi ház nem egy fenntartható lakásépítési forma. Európában már vannak olyan önkormányzatok, ahol ha készül egy új városrendelési terv, egy új terület beépítésére, akkor tilos lakóház, családjázas parcellákat kialakítani. Mert mindenki tudja, hogy ez igényel a legtöbb területet, a legtöbb új területet, ez az építési forma igényel a legtöbb közmű, hozta a legtöbb úthálózatot, tehát magyarul a leginkább kevésbé fenntartható. Uh-huh. És ami kiállításom most azt mutatja ezzel a 6 kiemelt kvázi családjázzal, hogy ezzel szembe megyünk. Még nem akartunk szembe menni, pusztán csak a minőség volt a kiválasztásnak a szempontja, és nagyon is szerettünk volna több lakásházakat betenni, és még inkább szerettünk volna, amiről a forró említést, tehát szociális épületeket betenni, de utóbbiból egyáltalán találtunk, és a több lakások közül is, hát ami, ha csak a minőséget nézzük, és semmi más kiválasztási szempont nem volt, akkor azok a családi házak, amiket mi kiemeltként, a 6 kiemeltként bemutattunk, azok magasabb minőséget hordoztak. Uh-huh.
Igen, az jól látható nézőként is a kiállításon, hogy a kirakott családi házaitok azok kifejezetten kisméretűek, és hát a számos esetben valóban felújítások, meg újra értelmezései épületeknek. De itthon viszont ebből elég nehéz helyzetben vagyunk, mert akkor több lakásos családi házból nincs nívós. Ezt magamtól is azt kell mondjam, hogy látom, és abszolút megértem ezt a gondolatotokat. Amik megépülnek társasházak, hát azok azért elég sok problémát vagy kérdést vetnek föl, tehát baromi sűrű telek használattal egymás szájába borzasztó magas épületek, és ennek másik oldala itthon pedig az a családi házas 1000 négyzetméteres telekkiosztás, amit most mondtál, és teljesen jogos felvetés, hogy nagy energiaigényt kíván meg. Látsz ennek egyébként esélyét? Vagy hol látod azt a részt, vagy egyáltalán, hogy ez miért nincs? Tehát, hogy ez a felhasználókat nem érdekli ez a szegmens.
Mármint a több lakásos ház. Igen, rengeteg több lakásos ház épült. De csak egyiket sem gondoltuk olyannak, hogy a kiemeltek közébe tegyük. Egy párat betettünk a frízbe, mi úgy hívtuk, ami szintén, nem tudom én, magas nívót képvisel, de talán nem a kiemelt kategóriába tartott, tehát ott voltak ilyen több lakásos házak. Nagyon sajnálom azt, hogy ez a vállalkozói lakásépítés a maga úthengerével mindent legyőz, és építészetről szinte alig tudunk erről beszélni, és ami miatt hiányoljuk a szociális lakásépítést, az nem csak az, hogy mind szegmens legyen meg, hanem a szociális lakásépítés pont, amiről a Flóra beszélt, az az innováció, az előremutatása, annak, hogy szűkebb a pénzügyi keret, de mégis nagyobb a gondolati lehetőség, hogy ebben lehetne megmutatni magunkat, hogy mi építészek mit gondolunk a jövőről. És mert nincs szociális lakásépítés, mert nagyon kevés van, ezért ez fájó hiány volt. És nagyon bízom abban, hogy 5 év múlva, itt ülünk, nem kurátorként, de beszélünk róla, akkor már lesz szociális lakásépítésre bemutatható anyag.
Ez egyébként saját irodai tapasztalat is, hogy egy velencei tavi városba terveztünk különböző társasházakat, mellette sorházakat, a társasházi lakások elkeltek, és a sorházi lakásokat, ami pedig szerintem egy teljesen jó konstrukció, én laktam is ilyen épületben, tehát hogy keskeny telek, fölfele egy-két szint magasságú, tehát egy elég gazdaságos telek felhasználást is eredményez, azt alig bírt eladni a beruházó. Tehát, hogy érdekes mondom, van egy ilyen felhasználó oldalról is egy ilyen távolságtartás, én legalábbis ezt így gondolom, de hát bízom benne, hogy azért ezek a szempontok.
Hát ezt nagyon sajnálom, mert mi nagyon erősen pártját fogjuk az alacsony intenzív beépítéseknek, és nagyon fájó az is, hogy Magyarországon ebből a szegmensből rendkívül kevés épül, holott más országban, Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, szinte minden országban ez egy nagyon elterjedt lakásépítési forma, hiszen mindenki szeretne családi házba lakni egy pici kerttel, de egyáltalán igény az, hogy 1000 négyzetméteres kertje legyen, de hogy egy pici fűrésze legyen, és ez alacsony intenzív beépítés erre remek lehetőség, és a városok melletti új beépítési zónák, vagy rozsdaövezetes zónák kiválóan alkalmasak erre. Csak egyszerűen sem a fejlesztők, sem pedig azok az önkormányzatok, akik a városrendezési terveket kiadják a szakembereknek, azok nem kérik azt, hogy ilyen típusú nem szabályzás készüljön, ami ezeket az alacsony intenzív beépítéseket elősegíteni. Én azért azt gondolom, hogy ha ezt ismernék az emberek jobban, akkor ez egy kedveltebb forma lenne. Most én azt hiszem egy picit talán lehet, hogy ebből fakad az idegenkedés, hogy nem is egy ismert beépítési formáról beszélünk.
Hát ami nekem eszembe jut ebbe a világba, akár a 30-as évek vagy a 10-es éveknek vannak itt Budapesten is ilyen társasház, vagy inkább ez az alacsony intenzívnek nevezett beépítés, ilyen vitézi telkek, Budafokon is vannak ilyenek, és egyébként azt meg szeretik, tehát...
Igen, egy ilyen példa van, pont az irodánk csinált a fővárosi önkormányzat felkérésére egy pár évvel ezelőtt egy tanulmánykötetet, pont az alacsony intenzív házaknak a promózására, gyakorlatilag ez volt a cél, hogy a beruházók és az önkormányzatok is megismerjék ezt a beépítési formát, és egy picit közelebb kerüljenek hozzá, és gyűjtöttünk hazai példákat is, de hát az elmúlt 20 évből egy se volt gyakorlatilag.
Hát egy kezünkön tudtuk megszámolni.
Egy kezünkön tudtuk megszámolni, igen, az 50-es évektől, hogyha meg külföldre tekintünk, és nem feltétlenül nyugatra, hanem akár Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, ez egy abszolút elterjedt beépítési forma. És hát egyelőre nem látjuk a foganatját, hogy ez most felvirágozna, de igen, hogy szerintünk ez egy szuper beépítési forma.
Hát köszönhető ez annak is, hogy az önkormányzatok a saját üres területeik nagy részét eladták már. Tehát Bécsben azért tud épülni például ilyen beépítés, mert hogy az üres telkek nagy része önkormányzati tulajdonban van, és amikor egy fejlesztőnek átadja az önkormányzat a területet, hogy akkor fejleszt itt lakásokat, akkor persze van, amikor több lakásházat kér, de sok esetben azt mondja, hogy akkor fejlesztetted, hogy alacsony intenzív beépítést csinálsz.
A feltételeket tudsz szabni.
Így van. Így van. És amikor mi végignéztük az összes keletet, amikor ezt a kötetet csináltuk, a egyes kelleteknek a lehetőségét, és beszéltünk a kelleteknek a főépítészével, akkor azt mondták, hogy egyetértenek azokkal az alapelvekkel, amiket mi szeretnénk viszont látni, de hogy nem nagyon van területük, hol meg tudják valósítani.
Azt hiszem, ezt az alacsony intenzív témát
kiveséztük. Elkanyarodtunk.
Kiveséztük, de egyébként szerintem ez izgalmas, és ugyan végülis pont nincs jelen a bicsarnokból, tehát aki elmegy, az pont nem fog találkozni.
De a kötetet lehet látni, mert ott hátul, ahol kint az vannak az elmúlt terem, 5 év építészeti könyvtermi, és akkor ott van ez a kötet is.
Akkor, hogyha meghallgatja ezt a podcastet, akkor szintén tudni fogja, hogy mi az a fejlesztési irány, akár polgármester, akár lakó, amerre érdemes volna tovább gondolkozni. Ugye a teremnek az egyik oldalát foglalják el a lakóépületek, a másik oldalát pedig az oktatási épületek. Itt azért jóval nagyobb a szórás is, és hát az épületek mérete is, tehát a bölcsödétől az egyetemi épületig. Itt is gondolom a minőség volt a rendezési elv, tehát hogy a legkiemelkedőbb épületeket tegyétek ki. Hány épületből, vagy mekkora épület tömeget kellett átnéznetek, mire ezeket a kiállított anyagokat kiválasztottátok?
Mind a két részen, tehát az oktatáson és a lakatáson is fent a kiemelt projektek 6 munkát mutatnak be, és lent a Freeze-nek hívott szintén magas nívójú épületek közül pedig azt hiszem 19-19 van, de összesen egy ilyen 100-valahányos lista volt, amiből kiválasztottuk. Tehát ugye egy hatalmas merítés volt, minden fórum, akár digitális, akár újságban megjelent cikken, cikknek a begyűjtöttük az elmúlt 5 évnek az épületeit, és aztán ezeket elkezdtük szelektálni természetesen az Eszterrel közösen, tehát hogy ez egy közös munka volt.
Igen, az Eszter, hát már amikor a pályázatát beadta, akkor ennek a munkának egy jó részét elvégezte, mert mindent összegyűjtött, ami lehetséges, tehát igazából talán egy vagy két olyan ház került bele az Eszter válogatásához, még pluszba, amiket mi hoztunk.
A lakóépületeknél megkérdeztem, hogy láttok-e tendenciát az elmúlt 5 évben, úgyhogy ezt a középületeknél is megkérdezem, hogy az emberi építészként végig gondoljuk, hogy akkor általában közösségi terek, közösségi térhasználat, ezek, amik az utóbbi években ilyen hívószóként megjelennek tervezési programokban, munkákban. Hogy láttátok, ezek megjelentek a munkákba is, meg tudtak ezek valósulni is, vagy ezek csak még mindig hívószavak és szándékok?
Nekem azt tetszik az oktatási falon, hogy nagyon-nagyon vegyes a kép, tehát hogy rengetegféle építészeti stílus megjelenik, és mindegyik teljesen más, és van hozzáépítés, az Archikonnak például a bölcsödéje, van, ami teljesen új, zöld mezős beruházás, akkor van, ami szerves épület, és hogy ezek egymás mellett szépen megférnek.
Igen, szóval, hogy az ott a furcsa, hogy azt hittük, hogy a lakóházak ugye talán 80%-át adják az épületállománynak, hogy hát abból olyan nehéz lesz majd választani, és mármint, hogy talán könnyebb, mert hogy nagyon sok, de végül ez lett nagyon nehéz, mert hogy nagyon kevés igazán jó volt, és a oktatási intézmények, amely egy sokkal szűkebb szegmens, onnan meg hát rengeteg nagyon jó ház volt, és olyan könnyű volt választani köztük. Uh-huh. És amire a Flóra beszélt, hogy nagyon különböző az a 6 kiemelt, az pont azt mutatja, hogy nagyon különböző szemléletmód, különböző gondolkodásmód, és persze stiláris megjelenés is megfér egymás mellett, és ez nekünk nagy örömet okozott. Tehát, hogy a mi nem tudom, építészeti közéletünkben ez organikus gondolkodásmód, meg a hagyományos modern gondolkodásmódnak van egy ilyen kettőssége, meg feszültsége, akár ez ilyen személyes feszültségekben is megjelenik. És itt meg azt tudtuk bemutatni, hogy amikor konkrét házakat nézünk, ezek kiválóan megférnek egymás mellett, és mindig föl tudja mutatni a saját szemléletrendszerében a magas szintű minőséget. És ami meg nekem különösen érdekes volt, az, hogy ezek a ortodox jellemzők, amikre azt mondjuk, hogy egy szerves építészetet ez jellemez, egy modern építészet meg az jellemez, hogy ezek oldottak. És hogy talán a 6 kiemeltnek a fele volt, vagy talán 2 volt ilyen inkább az organikus, nem is szándékos nem ezt hozott az a stílusjegyeket, organikus gondolkodásmódot felmutató épület, de hogy ezek közül, illetve mind a 2 is számtalan olyan építészeti eszközt mutatott fel, ami nem az organikusokhoz kötődik, hanem tudtam volna egy részletet fotózni ezekből a házakból, amire mindenki azt mondta volna, hogy ez egy modern épület. És a modern épületnél dettó is például a Soténnak ez a bejárati rész, ez a béletes kapu, pedig kifejezetten olyan építészeti eszköz, ami nem igazán jellemző a modern építészetre, hanem talán inkább a történeti építészete jellemző. És ez nekem rendkívül, tehát ez volt nekem az egyik fő pozitívuma a dolognak, hogy ezek a falak, mintha leomlottak volna, hogy ezek a különböző szemléletmódok kiválóan megférnek egymás mellett, és hogy tanulhatnak egymásból. Tehát nem kell bezárkózni mindenkinek a saját szemléletrendszerébe, világlátásában, hanem nyugodtan lehet nyitott és a másikra figyelő, mert rengeteg minden dolgot tud a másik szemléletéből átvenni.
Ezt bízunk benne, hogy így van, de talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy végülis a szalonnak egy ilyen összművészeti, vagy egy ilyen 5 évet átfogó kiállításnak végülis ez is az egyik célja kell, hogy legyen, és akkor azt mondhatjuk, hogy ez nálatok ott megjelenik a falon. Arra akartam még kitérni, hogy belezoomoltunk a két oldalt lévő kiállítási anyagokba, de hogyha egy kicsit ugye hátrébb lépünk, akkor a ti termetek a szalomba a második terem, ami egy ilyen szinte szakrális kialakítású, centrális tér. A középen ugye le lehet ülni, és ilyen ülőfelületek vannak, és két oldalt a falon ez a körré alakított falfelületeken vannak a fotó kiállítások, vagy a fotók és hát makettek, ugye számos nagyon szép makett is ki van állítva. Mi volt a háttér gondolat, hogy egy ennyire centrális teret hoztatok létre, amit aztán ilyen élesen ketté választottatok?
Alapvetően az volt a koncepció, hogy egy nagyon egyszerű és átlátható teret hozzunk létre, pontosan amiatt, hogy mert tudtuk, hogy itt 4 teljesen eltérő terem lesz, eltérő hívószóval és más-más társkurátorokkal, és egy biennálékról hozott tapasztalattal, meg akár az elmúlt építészeti szalonokról hozott tapasztalattal, azt láttuk, hogyha nagyon sok munka van kiállítva, akkor sokkal jobb, hogyha van egy egyszerű tér, ami rögtön értelmezhető. Úgyhogy ennyire banális igazából a koncepció. Az, hogy ez egy ovális tér, az pedig arra hivatott, hogy igen, hogy ez a centralitása meglegyen, mindenképpen a közepére szerettünk volna valamit, ami először egy más koncepcióval indult, és aztán a végén pedig ez a pad lett, amire lehet pakolni, meg játszani rajta, meg leülni, meg nézegetni a katalógust. De hogy alapvetően ez volt a kiindulási pont, hogy legyen valami középen, és azt pedig körül ölelje ez a két ovális fal. Azért is szerettük volna ezt az ováris falat, mert a négyzetes kiállítási terekkel kapcsolatban mindig az a tapasztalatunk, hogy ami a sarkokon van, azok rejtettebb pozícióban vannak, és egyszerűen igazságtalan, igen. És hogy ha már van ez, hogy vannak kiemelt projektek, meg mondjuk kevésbé kiemelt projektek, de persze azok is kiemeltek, mert a legjobb projektek az elmúlt öt évben, akkor azok valahogy egyenjogúan legyenek kiállítva.
Hát igen, biztos az is közrejátszott, hogy ez nem egy festészeti kiállítás, ahol kitűnően megjelenek a képek a falakon, tehát egyáltalán nem igényli az ember azt, hogy átalakuljon a kiállítási tér, mert még a sarokban is van egy Rembrandt, azért mégiscsak oda megyek és megnézem. Viszont ez egy építészeti kiállítás, és az építészeti kiállításnál az emberbe bizsereg az, hogy a térrel is kezdjen valamit, tehát ne pusztán csak azt a teret használ fel, amit kap, egyébként egy csodaszép tér önmagában is a műsoroknak a tere, hanem elképzelhető az, hogy valami pici módosítást csináljon rajta, amitől rögtön érződik az, hogy ez egy építészeti kiállítás.
Azt gondolom, hogy ez végül is működik, mert az ember ugye belép, az első terem az a Ferenc Marcinak a tényleg olyan, az ember belép, és mint egy ilyen ömlik az emberre a képi információ, és aztán a tiétek ezek után egy ilyen lenyugodt, vagy egy nyugodtabb állapotot tükröző, tehát hogy jól nézőként azt tudom elmondani nektek, hogy jól működik ez a koncepció, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is, vagy más is ezt gondolja.
Pedig nagyon féltünk tőle, hogy ugye eddig nem volt az, hogy az építészeti szalonnak egy fő kurátor és három társkurátora van, hanem mindig volt egy ember, aki egy azonos koncepcióval végtervezte az egész teremsort. Most az Eszter szabad kezet adott nekünk, bár amikor találkozgattunk közbe, akkor mindig mondtuk azt, hogy jó, de mi az, ami össze fogja fogni majd a négy teremnek a milliójét. És akkor persze próbáltuk a grafikára hivatkozni, hogy majd az a betűtípusok, a logó, de azért az kiderült az, hogy egy építészeti kiállításon ez egy nagyon gyenge szál. Csak magyarul nem lett olyan összefogó elem, még a színek sem, még ebben is próbálkoztunk, hogy legalább hasonló színeket használjunk, és mind a négy terem, meg kell mondjuk utólag, nagyon különböző. Úgyhogy amikor én beszéltem azokkal az emberekkel, akik nézték a kiállítást, mindenkitől azt próbáltam megtudni, hogy mit szólsz ahhoz, hogy ez négy ennyire markánsan különböző terem, hiszen én nem ismerek olyan kiállítást, aminek van egy funkciója, egy mondjuk, hogy építészeti szalon, és ennyire markánsan különböző karakterű terem soron kell végignézni, vagy menni, és mindenki azt mondta, hogy ez őt egyáltalán zavartos, sőt kifejezetten örült annak, mert mozgalmas volt az egész. És egyébként nem tudtunk arra, hogy a Ferenc Marci ennyire markáns, ütős lesz az elején, hogy ilyen fejbe vág az a rengeteg nagy képpel, ami szembe jön az emberekkel, és utána kifejezetten jó volt, hogy egy ilyen nyugodt, pihentető középső terem következik, és utána pedig a Gutowski Robinak ez a sötét, elgondolkoztató, picit a múltba révedő, de persze a jövőt is felmutató terem. Én is azt látom, hogy most már nem félek attól, már nem úgy kérdezem az embereket, hogy ugye nem baj, hanem úgy büszke vagyok rá, hogy akkor ez a különös kurátori felállás egy ilyen különös, de mégis befogadható végeredményt hozott.
Hát azt gondolom, hogy egyre, amikor azt mondjuk, ugye, hogy ilyen közhelyszerű, hogy gyorsul az életünk, azért ez a építészekre, vagy egyáltalán a múzeumlátogatókra is hat. Tehát én az emlékszem, voltam egy csontvári kiállításon fönt a várba, jó néhány éve volt már a Honvéd Főparancsnokságnak az épületébe, és a Papp Gábort hívtuk el, hogy ilyen tálatvezetést csináljon nekünk, és kérdezte, hogy mennyi időnk van, hát mondtam, hogy mester, hát igazatunk hozzád, és így 4 óra után így ő még mondta, és így mindenki dőlt ki jobbra-balra. Tehát az mondjuk egy ilyen szélsőséges esete azért a kiállítás látogatásnak, de hogy komoly fizikai igénybevétel azért, fizikai és szellemi igénybevétel egy ilyen kiállítási anyagnak a végignézése, végigolvasása, végigbogarászása, és ebben szerintem valóban segít az, hogy eltérő karakterűek az épületek. Tehát tényleg a tiétek ezzel a, mondanám, egy kicsit szakrális, de a Robié is valójában ezzel a sötét, a Robinak a terme egész más, ugye az egy sötét tónusú fókuszokat, vagy fejlámpákkal szinte fókuszokat kijelölő anyag, de mégis azért annak is van egy ilyen kicsit szakrális, kicsit középkori templomba járok hangulata, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez segít, és hozzátesz ahhoz, hogy hozzásegít ahhoz, hogy az ember végig fönn tudja tartani a figyelmét.
És ezért volt egyébként a pad is, hogy egy ilyen nagy padot raktunk középre, mert hogy le lehet ülni, és még amikor a Marcival beszélgettünk az ő terméről, akkor persze volt egy alapkoncepciója, de az alapkoncepcióban mindig megjelent az, hogy valamelyik sarokba vagy több sarokba is legyen egy leülő rész. És akkor ezen sokat vitatkoztunk, talán még a mi csarnokosokkal is, most kell leülő, nem kell leülő, és akkor külföldön voltam, és végigfotoztam egy múzeumban a padokat, ahol egy pici pad volt egy múzeumi kiállított térben, és ott szorongtak egymás mellett az emberek, és azt mutattam, hogy figyeljetek, nagy szükség van a padra, mert igazán használják a padot.
És a Marcéban végül nincs pad,
ugye? Pad nincsen, de leülő, négy kényelmes fotel és egy leülő van. Tehát már rögtön az első teremben le lehet ülni. És aminek egyébként külön örülünk, mert a miénk az egy olyan, hogy nem egy ilyen hagyományos leülő ezzel a nagy középső paddal, nem is padnak lehet hívni, mint egy felület, hogy persze erre nem gondoltunk az elején, hogy a múzeum pedagógiai foglalkozásokon gyerekek nagyon intenzíven használják ezt, ráfekszenek, rohangálnak rajta, azon rajzolgatnak. Uh-huh. Tehát ez persze a legjobb, amikor az ember nem gondol rá, csak van egy elképzelése, és aztán utána meg teljesen másként is jól használják.
Itt említetted a múzeum pedagógiai foglalkozásokat. Milyen kísérő rendezvényei vannak a szalonnak? Ti ebben részt vesztek, vagy ez, mert látom az Esztert, hogy ugye, mint főkurátor különböző vezetéseket tart.
Igen, olyan vezetéseket mi is tartottunk, amik építészeknek szólnak, illetve hívhatunk építészirodákat, és neki bemutathatjuk. Tehát mint egy tárlatvezetés, de a gyerekfoglalkozásokat és ezeket a pedagógiai foglalkozásokat, ezeket alapvetően a műcsarnok szervezi.
És profik, tehát még visszatérve, mi erre nem lennénk fölkészülve, egy tárlatvezetésben rendben vagyunk, de ilyennek.
Ezt az ember, hogy igen, saját foglalkozása.
Igen, csak egy pillanatra visszatérve a padhoz, hogy ezt elfelejtettük megemlíteni, de szerintem fontos koncepcionális el volt, hogy ideglenes ez a kiállítás, és hogy ez egy 4 hónapra szóló dolog, és a mi fejünkben az volt, hogy inkább olyan elemekből építsük, és olyan anyagokból, amik esetleg felhasználható a későbbi kiállításra is, ilyen például az ívásfal, amit a teremben legközelebb kiállító festő szeretne újrahasznosítani, ezt már fel is vetett a műcsarnoknak, illetve a pad is, tehát hogy ez egy szétszedhető MDF-ből álló pad, újra le lehet festeni bármilyen színre, bárhol össze lehet rakni, és már a megnyitón is kérdezték, hogy ezt hol fogjuk újrahasznosítani, mert hogy ők igényt tartanának rá egy táborba pont. Úgyhogy igen, ez alapvetés volt, hogy ne drága anyagokat használjunk, és minden olyan legyen, ami tényleg ezt az ideglenességet tudja tükrözni.
Gondolom, hogy nem ketten voltatok, hanem volt mögöttetek egy csapat. Megemlítjük őket, vagy említsük meg őket?
Hát, még Andrej Durlor volt a csapatnak a tagja, szinte aki mi műtermünkben dolgozik, de gyakorlatilag 3-an csináltuk.
Igen.
És mekkora időtől lehet ez föl? Ha jól tudom, tavaly indult ennek a...
Hát valamikor októberben kaptuk a felkérést, illetve az Eszter még a pályázatbenyújtása előtt nekem megmutatta, de akkor még nem kell semmit tervezni, hiszen nem tudta, hogy még nyer. És amikor megnyerte, és biztossá vált, hogy ő lesz a kurátor, akkor volt egy hivatalos indulása a dolognak. Tehát, hogy októbertől olyan márciusig dolgoztunk körülbelül.
Illetve igen, de ez egy több körös folyamat volt, és nem végig, tehát hogy nem ezen dolgoztunk napi 8 órát. Nyilván a koncepció is alakult, az anyagok is alakultak, hogy finomodtak a színek, pont amiatt, hogy annyira eltérő a 4 terem, és hogy próbáljuk egy picit finomítani legalább a színskálát, amivel dolgozunk. Változtak a kiemelt projektek is annak függvényében, hogy melyik építészőroda válaszolt időben arra, hogy egy makettet tud készíteni, ami akkora méretű, ami kiállítható. Szóval nagyon sok minden miatt változott az a belső, középső dolog is. Először egy ilyen nagy zöld dzsungelt képzeltünk el egy paddal, aztán végül is csak a pad valósult meg, amit egyáltalán nem bánunk, de hogy így folyamatosan alakult a terv, és igen, a végső leadás az ilyen március környékén volt.
Igen. Ugye a kurátori munkának a lényege az, hogy a saját tudástokból, saját gondolatotokból alakítsatok ki, vagy saját gondolatok alapján válogassatok ki egy anyagot, és állítsátok azt ki a jelen esetben ugye a műcsarnokba. De azért azt gondolom, hogy egy ilyen kiállításnak az összeállítása, illetve maga a kiállítási anyag az vissza is hat. Hogy mit láttok ti magatokon, vagy gondolkoztatok-e ezen, hogy a saját akár szakmai vagy személyes gondolataitokra ez hogy hat vissza ez a készült kiállítási anyaga?
Igen, nekem az nagyon felszabadító, hogy amiről itt állandóan van egy építészeti diskurzus, hogy különböző csapatok és különböző építészeti felfogások hogyan viszonyulnak egymáshoz, és mennyire ellentétesek, az valahogy a munka alatt nekünk talán megszűnt pont amiatt, hogy el tudtunk egy kicsit távolodni a személyes, szubjektív válogatásunktól, és inkább tényleg azt helyeztük előtérbe, hogy mi az, ami egy nívót képvisel, és hogy abban mennyi minden belefér, akár olyan projektek is, amik nekünk személyesen nem a kedvenceink, és nem raknánk ki otthon a falra, de hogy mégis a funkcionalitása, a használhatósága, akár egy iskolának, vagy egy lakóháznak, az mennyire valós, és mennyire magas nívót képvisel. És a visszahatásban meg szerintem pont emiatt, hogy mi is ilyen épületeket tervezünk, tehát most ebbe a bölcsödei projektbe vagyunk benne, így az 5. bölcsödét tervezzük most, és hát nagyon sok ilyen épület van a szalonon is. Úgyhogy abszolút hat szerintem a saját építészetünkre is, vagy az építészeti felfogásunkra is. Egyrészt ez a nyitottság, amit a munka kapcsán szereztünk, másrészt pedig az egyes konkrét projektekből az egyes funkcionális megoldási kísérletek, amiket jónak találunk, és mivel annyira részletesen végignéztük őket, ezért valamennyire biztos, hogy beépülnek.
Bár szerintem lehet, hogy nem is ilyen közvetlen módon, mint hogy kérdezhetem, ilyen sokkal közvetettebben néha eszembe jut egy könyv, amit tudom, hogy olvastam, emlékszem, hogy olvastam, sőt, arra is emlékszem, hogy nagyon fontos volt nekem. És ha valaki megkérdezi, hogy na jó, de akkor miről szól ki a főszereplőben, és semmit nem tudok róla mondani, de abba bízom, hogy mégiscsak bennem van. Tehát átalakulva valamiképpen azzá váltam, vagy egy részem azzá vált a könyvnek, annak, hogy már nem tudok róla, de hogy az nem veszett el. És lehet, hogy ez a kiállítás, ha nem is azonnali visszacsatolással jelentkezik a mi munkáinkba, de rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és ha ilyen nyomokban rejtett csatornákon, de majd talán látható lesz.
Azt hiszem, hogy a beszélgetésünk végére értünk.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Igen,
ezt örülök, hogy végigbeszéltük. Azt elmondom a hallgatóinknak, hogy a kiállítás szeptember 15-ig tekinthető meg Budapesten a műcsarnokban, és bízom benne, hogy sikerült kedvet csinálni ahhoz, hogy meglátogassák a kiállítást, és köszönjük, hogy meghallgatták a műsorunkat.
Szépen. Köszönjük szépen!
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.